Ez még mindig a könyvben utazom, a mikrofonnál Lola Andrea, és folytatjuk a beszélgetést Réz Andrással, Lukrécia papucsai című kamaszoknak szóló regényéről, amely egyébként, ahogyan a műsor elején is mondtam, szerintem a felnőtt olvasóknak is igazán szórakoztató. Ott hagytuk abba, hogy miért szerette különösen Lukrécia karakterét írni Réz András. Mutatok egy idézetet a könyvből. Az ócska üzlethelyiség nem akart átalakulni, viszont bentről zene hallatszott ki. Egyre erősödő zene, már annyira hangos volt, hogy a gyomrukban érezték, a cápfejlerés társa, rozsdás redőnye a zene ritmusára hullámzott, és akkor megtörtént. A hullámzás felerősödött, és lassan kirajzolódott a cégtábla Lukrécia. A zene azonban nem halkult, sőt, amikor kinyílt a bolt ajtaja, olyan erős lett, hogy a madarak fejveszve menekültek a fákról. A hetek óvatosan beljebb merészkedtek, a bolt belül megváltozott, lényegesen tágasabbnak tűnt, és a helyiség hátsó részét böhöm nagy hangfalak töltötték be. Előttük pedig egy ismerős alak táncolt, a levegőbe rúgta papucsait, de azok nem potyogtak le. Olyan volt, mintha a zene hullámain lebegtek volna. És akkor Lukrécia elkezdi faggatni a gyerekeket, hogy Beyoncé, vagy Elvis, vagy esetleg Mozart a kedvencük. Ők meg elmondják, hogy ez ízlés kérdése, de nem értik, hogy Lukréciát miért érdekli ez. A válasz pedig a következő. Hogyan ismerhetnék meg egy világot, ha nem tudom, mit esznek, mit néznek, mit hallgatnak. Ez a világ itt nagyon tetszik. Leginkább az, hogy olyan sokféle. Másfajta zenét hallgatnak a fiatalok, másfélét az öregek, meg hát a rengetegféle kaja, meg hogy 7000 nyelvet beszélnek, menő. És hát az is ájulás, hogy itt az emberek idegen országokba utaznak, és ott minden teljesen más, nem is kell másik bolygóra menni érte. Szóval Lukrécia rajong a földi életért, itt folytatjuk tehát a beszélgetést Réz Andrással, Lukrécia fogékonyságával.
A lehető legpozitívabb dolog, amit most egy emberről el lehet mondani, az, hogy nyitott, hogy amikor szembesül valamivel, ami új, akkor nincs neki olyan, hogy előítélet, meg izé, meg skatúja, hanem azt mondja, hogy ide nekem a nagyvilágot. Szeretném megkóstolni, és hát, ha a végén jól fog esni. És tudom én, hogy egy picit szokatlan hősök, de hát figyelj, azért minden korban egy picit újra meg újra meghatározzuk, hogy ki a jó és ki a rossz. Nem akarok ilyen nagy izéket mondani, hogy ez most a jó és a rossz végső keresése lenne, de a szerző az meg úgy gondolja, hogy a legrosszabb az, amikor a jelenedet föláldozod azért, hogy bebizonyíts, hogy neked igazad van. És a végtelen rokonszenves álláspont pedig, amikor azt mondod, hogy oké, ez a világ iszonyúan zűrös, meg pörög, meg gyors, meg szóval elmondhatunk egy csomó rosszat róla, de mi lenne, ha ítélethirdetés előtt legalább megismernéd, hogy ez hogyan működik. Nos, ez egy picit azért a világháló működésére, a közösségi hálóra is utal, ahol hajlamossá válunk arra, hogy félretéve a megismerés vágyát, elkezdjünk fontos dolgokat mondani valamiről, amit nem is akarunk megismerni. Na most ez nekem itt a jelenben, 2024-ben az egyik legsúlyosabb gondom, hogy megmaradt-e még bennünk az a fajta nyitottság, érdeklődés. És ez nem is ilyen, hogy tolerancia meg, ez egyszerűen nyitottság. Hogy ott van előtted a világ, és olyan könnyű értékelni, pontozni, ítéletet hirdetni, ítéletet végrehajtani, de van még benne egy szufla, hogy megkérdez, hogy azt mondja, mi ez a kicsi zöld, amelyik pörög és hülye hangokat hallat. De valószínűleg te is néhányszor megélted már ezt, és nem akarom olyan közösségi hálót betiltani, félre ne is. Amikor hosszasan elmagyarázzák neked, hogy mi miért rossz, hogy honnan ered, és aztán valahol a 78. hozzászóló egyszer csak azt mondja, hogy te figyelj, ez nem az. Na, szóval én úgy érzem, hogy a gyerekekben még mindig ott van. Ervinnel korábban sokat hadakoztunk, mert ő...
Unokáta?
Igen, ő a kisebbik unokám, mert hogy ő egy szerelő természet.
Szerelő?
Aha. Ervinnel azért együtt ilyen bonyolult műveleteket, ragasztás, forrasztás már el tudunk végezni, úgyhogy ez komolyan megy. Igen ám, csak hogy az egyik játéknál valahogy összeraktuk, leszakadt a drót, vékony, mondom a francba, nem baj, megforrasztjuk, működik 30 másodpercig, utána úgy tűnik, hogy végleg meghalt. Mire azt mondja az unokán? Hát figyelj, ez egy kínai vacak. de ez mit tudom, egy éve volt, tehát még óvodásként. És mondom, de hogyha? És lényegében elmagyarázta, hogy ezek úgy készülnek, hogy elpusztuljanak. Itt nem is ő rontotta el. Sőt, ott áll mellettem, javítsuk mi fene. De amikor ő szétszedi a cuccokat, abban ott egy eredendő kíváncsiság. Szedje. Úgyhogy most szülinapjára, vízkereszkor volt, kapott egy ilyen kis szerelőkészletet. Ez most már nem annyira a gyerek cucc, hanem tudod, vannak ezek a bitek, amelyekkel csavarokat lehet késbe hajtani, meg van egy ilyen elem hozzá. Úgyhogy most már az íróasztalán ott van egy ilyen furcsa eszköz. Aztán majd megnézzük, hogy milyen szerszámokra van szüksége ahhoz, hogy a világ jobban megismerhető legyen.
Ez nagyon klassz. A kínai dolgokról jutott eszembe, hogy van egy utalás is itt a könyvedben erre a leírásokra. A használati utasítások fordítására, tükörfordítására, ez nagyon vicces. És a nyelvről muszáj is beszélnünk, mert nem csak ez vicces benne, hanem hogyha arról van szó, hogy mondjuk a gyerekolvasó, a kamaszolvasó megtapasztalhatja, hogy mennyi izgalmas dolog van egyébként az életben, mert Lukrécia fölhívja rá a figyelmet, a gyerekek figyelmét is, meg hát általa te az olvasó figyelmét. De hogy a nyelvre rácsodálkozni. Szerintem ez nagy hozadéka ennek a regénynek, hogy ennyi lelemény, hogy az eszperente nyelvtől a mindenféle szavak kitalálása, egészen elképesztő kreativitással írtad ezt, ami rád jellemző, csak hogy gondolkodtam, hogy egy ilyen fiatal olvasónak ez micsoda élmény lehet.
Hát én őszintén remélem, csak tudod, egy fiatal olvasóval nem lehet úgy beszélgetni, azt mondja, Lacika, akkor most mondd meg őszintén, mi a véleményed erről a regényről? Ez nem így megy. Mert hogy ha tetszik a dolog, akkor sokkal inkább élményszerű.
Jó, de a pöttymörgős burhampóra biztos fog emlékezni, mint
szó. Pöttymörgős burhampó állati veszélyes, arra emlékszik mindenki.
Ugye?
Mert hogyha felbukkan egy pöttymörgős burhampó, akkor ott állunk, és hát annyit tudnunk kell, hogy amikor pöttymörög, akkor halálos.
És a pusztula sem túl jó.
Hát...
Szóval, hogy ezekre a szavakra tutira fog emlékezni.
Hát én őszintén remélem, hogy legalábbis nagyot fog nevetni, amikor ezeket olvassa. És valószínűleg ebben benne van az, hogy a francban én most már azért jó néhány évtizede foglalkozom azzal, hogy mindenféle idegen nyelvű szövegeket gyerekek, felnőttek számára magyarítok. Azért kezdtem az a gyerekek, mert az volt a meghatározó az elmúlt 40-valahány évben, de most, hogy mondtad, írtam, beugrott, hogy az első, ez nem is volt igazi gyerekkönyv. Az egy szovjet könyv volt, egy író-pszichológus elkezdte kutatni a gyereknyelvet. Neki az volt az alaptétele, hogy a gyerekek 2 éves kor és 5 éves kor között lényegében a nyelv profi használójává válnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindent el tudok mondani, de úgy használd a nyelvet, hogy mindent meg tudsz tanulni, hogy elmondhass. A könyvnek az volt a címe, hogy A Dvuk da Pityi, 2 évestől 5 évesig, és nem nagyon találtak rá fordítót. Ez nem egy hálás meló. Volt valaha egy tömegkommunikációs kutatóközpont nevezetű intézmény, és az én feleségem meg velük rendszeresen dolgozott, és jött, hogy figyelj, hát te most úgyis közveszélyes munkakerülő vagy. Egy egyetem után 3,5 évig semmi. Állás nem, munka volt, hál' Istennek. Szóval, hogy nézd meg, hátha. Na most ez őrült nagy játék volt, mert egy dolognak az volt a lényege, hogy ez a pasi gyűjtötte a gyereknyelvet, és amikor először megjelent a könyv, nem csak egy példányszámban, mert ugye annó, ott még az volt a szokás, hogy nem baj, hogy ez egy picit olyan tudományos, de azért valahogy elkapkodják azt a 200-300 ezer példány. Viszont amikor elkapkodták, a szülők elkezdtek leveleket írni neki, hiszen amikor a 30-as években, nem tudom mikor kezdte, hogy mit mondott az ő gyerekük. Jöttek a levél lavinák, hogy az én gyerekem ezt mondta, azt mondta, és ő szépen beépítette a megfelelő fejezetekbe, iszonyú sok kiadást ért meg, egyre vastagabb lett a kötet, és amikor én találkoztam vele, akkor hirtelen nagy bajban voltam, mert mondom, lefordítani ezt lehet, de még nem volt gyerekem. Úgyhogy a gyerekes barátainkhoz vittem ilyen cetliket. Szerinted a te gyereked, aki most éppen, mint olyan 3 éves, mond ilyet? Volt, amikor azt mondta, hogy jé, de érdekes, ilyeneket szokott. És volt olyan, amikor azt mondta, hogy semmi hasonló. Tehát ez is egy ilyen nagy gyereknyelvi kaland volt, És benne volt az is, hogy a gyerekek szeretnek játszani a szavakkal. Tehát még egészen csipisz, egy ilyen kis aprócska ember, de amikor már kezdi érteni és használni a szavakat, az egy játék. Úgyhogy ezt most az unokáimmal folyamatosan csináljuk. Néha rímeket keresünk lehetetlen szavakra, és ja igen, most volt épp egy Woody Allen film, és abban van egy ilyen nagyon cuki poén, hogy a film cím az, hogy Zelig. Ilyen ember soha nem létezett, ez egy kamu dokumentumfilm. És az egyik szereplő emlékezik rá, egy nagyon öreg asszony, aki meglepő módon nem is kamu, hanem igazi, mert volt Párizsben egy mulatos, jaj, hát az Zelig, hát arra emlékszünk az átverésnál. Hát a Cole Porter még írt is róla egy számot, jó, de nem talált rímet arra, hogy Zelig. És én szétröhögtem magam, és ott nem is értették a többiek, hogy miért röhögök nagyon. Hát pontosan ezért, mert van rá rím. Tehát a lehetetlen szavak, az új szavak, a szavakkal játszani, ez egy abszolút parádés játék, és nekem az a gyanúm, hogy a gyerekek többsége kapható erre. Tehát onnan kezdve, hogy a gyerekek megtanulnak beszélni. Jó, biztos van néhány gyerek, aki nem érzi ennek a felhőtlen örömét, de a gyerekek többsége szereti például a lehetetlen szavakat is, és hát a nevekkel, hát ne tudd meg, hogy mit csinálna. Na, úgyhogy én ültem a gépnél, és azt mondtam, hogy bocsánat, ha a jó és a rossz hősünk is más világokról érkezik, akkor lehet, hogy a mi szavainkkal nem lehet leírni ezt a világot, akkor találjunk ki újakat. Hát, ha lehet egy kicsit kacagni, alpöty mörgős burhampól.
Még két kérdésem van, az egyik az, hogy milyen szuperképességekkel rendelkeznek a te hőseid, a gyerekek. Ez sem a klasszikus szuperképesség, nem látnak át a falon, nem gondolatolvasnak, és egy csomó mindent még nem csinálnak, hanem mit? Mert hogy Homérosznak, Edisonnak hívják őket, bombázónak, és nem tudom, hármaskának. Szóval, hogy ha már a különbözőségekről beszélünk, vagy az eltérésekről beszélünk, akkor itt is van eltérés a most nagyon népszerű gyerekregényekhez képest.
Ugye a jónak és a gonosznak vannak szuperképességei, ezt kénytelenek vagyunk elismerni, bár ebben is különböznek, mert ugye a mi gonoszunk, ez a plutónium nevezetű, és ugye a neve nem véletlen utal azért Plutóra, meg na, szóval sejtjük, hogy valami ördögi természetű és sértődékeny egyed. Ugye a történet szerint ő mindig magával hordja a kellékeit. És hát neki úgy tárgyai vannak, meg anyagai, meg egy kis kénkőszaga, de hát az élet már csak ilyen. És fekete mágia, varázslat. Nem mindig felelősen maradjunk abban, mert olyan azért ott van a regényben az is, hogyha varázsolsz, annak is vannak szabályai. Tehát miközben egy hagyományos mese azt mondja, hogy meglendítette a botját, és akkor egyszerre csak. Jó, de ezek a varázslatok egy picit földhöz ragadtabbak, tehát hogy
használt utasításban meg kéne nézni az apró betűt.
Hát pontosan erről van szó. Hogy mi van akkor, hogyha nem elég hozzá ha ez túl sok energiát fogyaszt. Szóval nem ugyanolyan, nem is tudom, hogy írtam, hogy ott valaki elmagyarázza pontosan, hogy nem ugyanakkor a befektetés szárnyat igézni egy malacra, mint a világ összes malacát szárnyassá tenni. Na, szóval ő így működik. Ezzel szemben, ami kíváncsi Lukréciánk, meg úgy működik, hogy jó, nem fejtjük ki, hogy milyen téridő csatornákat használ, de neki jók a kapcsolatai. Tehát ő nem visz magával semmit, de valamilyen úton, módon hozzájut azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel, hát nem. Ugyanis pontosan az a vicc az egészben, hogy az esetek többségében az, amiről azt gondoljuk, hogy varázseszköz, nem az. Szóval, hogy mondjam, ha kutya kaka van az utcán, milyen varázseszköz kell ahhoz, hogy felszed?
Kislapát.
Szóval Lukrécia néha inkább az, aki azt mondja, hogy de hát, bocs, tudom a varázslatot, csak az nem varázslat. A varázslata inkább arról szólnak, hogy hogyan tudja kényeztetni a gyerekeket, hogyan szerez nekik egy kis örömöt. Mert ő alapvetően egy vagán csajszi, hát nem arról van szó, hogy ő egy ilyen rendes békebeli tündér, vagy zördög tudja mi. Na most a gyerekek, ők az égatai világon semmiben nem különböznek a normális gyerekektől, hiszen az egyik érzékeny, a másik okos, a harmadik elszállt, a negyedik egy kicsit lusta, az ötödikben meg az van, hogy hát igen, csinálná ő szívesen, de mindenféle családi viszályok. Tehát ők heten végsősorban azt mondjuk, hogy olyanok, mint az utcán sétáló bármelyik gyerek, és a csodás képességek azok inkább arról szólnak, hogy egyszer csak rájönnek, hogy ők képesek valamit csinálni, és meg is csinálják.
Igen, elszántak. Az utolsó kérdés pedig a hatalomról szól, mert hogy az utolsó próbatételnél, megint nem akarok spoilerezni, de muszáj elmondani, az a feladat, hogy valahogy el kell téríteni az emberek gondolatát arról, amivel nap mint nap szembesülnek. Igen. És ez nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy a gyereknek ez mit mond, de álhírekkel, a mindenféle olyan információkkal, amik nem relevánsak, olyanokkal találkoznak, de egy felnőtt számára ezt olvasni egészen döbbenetes, ezért sok szempontból szól a könyved erről, hogy milyen erőnk van, vagy mit tudunk megváltoztatni, vagy merre megy a világ, mert arról is van szó, hogy a Lukrécia azért a gyerekekre bízza ezeket a lehetőségeket, mert ők még nem akarnak ártani, ők még hisznek abban, hogy lehet jobb. Szóval, hogy ez a megváltoztatás lehetősége.
Ez nem véletlenül került oda. Ráadásul meg azt is tudtam, hogy talán néha felnőttek is olvasnak ilyen könyveket. Ez a nincs otthon a gyerek, elcsórjuk. Ez nem egy vaskos regény, hát ezt azért végigolvasni nem tart évekig. És persze tavaly megjelent egy felnőtt regényem, és ott előjön ez a probléma. Jó, az egy szatíra, az egy olyan izé.
A para.
A para, persze. Hogy érezzük a felelősségünket akkor, amikor ebben az online térben, a digitális világban szánkázunk föl alá, és nézeteket, gondolatokat, véleményeket, tételeket, a bánat tudja, miket dobunk föl. És rögtön a másik kérdés nyilvánvalóan az, hogy van-e még a világról pontos képünk. Tehát, hogy létezik a valóságban, tudom, ez hülyé hangzik, hogy itt a rengeteg mindenféle sodródása és zúdulása közben nem arról van szó, hogy mi önként és dalolva föladjuk a figyelmünket és az érdeklődésünket, és szurkolóvá válunk. Odaállunk egy nézet vagy egy vélemény mellé, és lemondunk arról, hogy tényleg megismerjük a saját világunkat. Na, szóval van benne egy ilyen vonulat is, hogy a gyerekek hogyan élik meg, az már bonyolultabb, és most éppen ezt próbálom valahogy földeríteni, hogy ebből a lapáta a vasvillával összehordott sok mindenből. Mi marad meg bennük? Mire fognak emlékezni? És hogy mondjam, mennyire lesznek képesek arra, hogy egy adott esetben azt mondják, hogy ez nem igaz. Vagy az unokám azt mondja, hogy ez egy kínai vacak. Tehát, hogy felismerni egy olyan összefüggést a világban, amelyek nagyon is valóságos, hogy édes kicsim, téged olyan termékekkel árasszanak el, amelyekben bele van kódolva a 30 másodperces élet. Ez nem azért készült, hogy te hosszasan örülj neki, ez azért készült, hogy apád anyád megvegye, és hasonló játékszerek apádnak, anyádnak, nagyapádnak is készülnek ezen a világon. Szóval ez nem olyan nagyon boldogító, de úgy gondoltam, hogy erről most már lassan dumálnunk kell, és egy kamaszoknak szóló regényben meg miért ne, hiszen tudod, állandóan erről dumálunk, hogyan kell őket megvédeni. Válasz, nem tudod megvédeni. És a védelem az ebben a felfogásban nem más, mint a tiltás. Nem mehet föl, le van tiltva, mi fene. Igen, de nézd meg a másik oldalt. Mi van akkor, hogyha azt mondod, hogy a pajzs az ne a hatalom kezébe legyen, hanem benned. Légy alkalmas arra, hogy fölismerd. És azt mondod, hogy sajnálom, nem hiszem el. Ez egy régi sci-fi novellának volt egy nagyon fontos gondolata, amikor a londoni metró eltéved, és csak megy, míg a végén megérkezik egy furcsa helyre, ahol szarvas, patás lények vasvillával lődörögnek, és terelgetik őket mindenféle kondérok felé. És közben már zajlik ez a ezért, hogy már kínálgatják az égés elleni kenőcsöket, lehetne egy kicsit korrumpálni a vonatkozó lényeket, az ördögöket, hogy ne legyen olyan forró az a katlan. És az emberek birkamót sétálnak a katlanok felé, és van ott egy fiatal ember, aki azt mondja, hogy de hát ez egy marhaság. Aztán hangosan fölkiált, és azt mondja, de hát ez nem is igaz. És abban a pillanatban ez a furcsa világ elkezd recsegni, ropogni, összeomlik, ők rohannak vissza, beszállnak a metrókocsiba, amelyik újra szágult, és a város közepén valahol éppen a banknegyedben, vagy a bánat tudja, hol megáll, kiszállnak, fölmennek a felszínre, hősünk ott áll a buszmegállóban, át akar szállni, fölnéz a hihetetlen épületekre, a bizniszre és a gazdagságra és a nem tudom én mire, és szóra nyitná a száját, amikor a mögötte álló tisztes úr a busz alá löki. Hiszen pontosan tudja, hogy hogyha elhangzik az a mondat, hogy ez nem igaz, akkor itt nagy bajok lesznek. Most ez, hát, hogy mondjam neked, egy ilyen fájtalmas izé, hogy kimerjük mondani, meg fölismerjük-e, meg egy olyan világban, ahol úgynevezett tényellenőröket állítanak a hírek mellé, akik egyébként ugyanonnan ellenőrzik a híreket, ahol azok keletkezne. Szóval, hogy van-e még bennünk annyi kurázsi, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igaz? Vagy lehet, hogy gyereknek kell lenni, hogy az ember ezt őszintén kimondja? Tudom én.
Réz Andrással beszélgettünk Lukrécia papucsai című kamaszoknak szóló és az idősebbek számára is igazán szórakoztató könyvéről, amit Amóra kiadó jelentetett meg, egyébként Ritter Otto szuperrajzaival. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ezt az interjút is meghallgathatjátok a Könyvben Utazom Spotify csatornáján. További kellemes rádiózást, Olá Andrát hallottátok.